Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Először a gyermekekhez szólunk. Egy igével szeretném nektek kezdeni. Azt mondja a Biblia, van olyan ember, akinek a beszéde hasonló a törszúrásokhoz. A bölcs ember nyelve pedig olyan, mint az orvosság. Van olyan ember, akinek beszéde hasonló a törszúrásokhoz, a bölcs ember nyelve olyan, mint az orvosság. Van, aki közöttek érti ezt az igét? Tegye fel a kezét. Értitek? Magyarázd meg nekem, légy szíves, mit értesz belőle?
Azt értem belőle, hogy valaki olyan csúnyán meg rosszul beszél, hogy az annyira fáj, mint a
Nagyon-nagyon jól mondtad, így van. Valaki csúnyán, rosszul beszél úgy, hogy a másik embernek fájdalmat okoz. Szerintetek gyerekek között is van olyan, amikor a másik gyereknek az egyik gyerek fájdalmat okozott beszédjével? Ki találkozott már ilyen esettel iskolában vagy óvodában? Tegye fel a kezét. Találkoztál már ilyennel?
Igen.
Elmondod nekem, milyen volt az? Aha, szóval megfenyegetett téged, és ez neked rosszul esett nagyon, igaz? Tör volt az ő szava a te szívednek, fájdalmat okozott. Így igaz. Látjátok, nagyon sokszor van olyan, amikor a gyerekek is, felnőttek is valamit meggondolatlanul mondanak, vagy szándékosan, hogy a másiknak fájdalmat, szenvedést okozanak. Viszont azt mondja a másik fele ennek a bibliai versnek, hogy a bölcs ember nyelve olyan, mint az orvosság. Az orvosságot mire használjuk? Mikor kell orvosságot bevenni? Akkor kell... Amikor betegek vagyunk. Amikor nem érezzük jól magunkat. Amikor valami fájdalom van. Nagyon jól mondtad. Bizony azt mondja a Jóisten nekünk, hogy titeket arra hívott el, hogy megtanuljátok gyermekkortól kezdve, hogy úgy beszéljetek, úgy forduljatok az osztálytársaitokhoz, az óvodástársaitokhoz, a testvéretekhez, a szüleitekhez, hogy amikor beszéltek, az gyógyító erővel legyen, hogy a másik örüljön neki. Próbáltátok már ezt, hogy úgy beszélni a szülőkkel, hogy a szülők annak örülnek és mosolyognak? Ki az, aki megpróbálta már, tegye fel a kezét? Még senki se? De látom azért. És ki az, aki meg akarja próbálni, hogy úgy akar beszélni, hogy a többieknek az jó lessen? Én meg akarom. Ti is? Jó. Vigyétek magatokkal ezt az igét, hogy van olyan ember, akinek a szavai olyan, mint a törszúrás, de a bölcsember nyelve olyan, mint az orvosság. Tessék, mit szeretnél mondani? Vagy csak jelentkeztél, hogy te is szeretnél szépen beszélni? Jól van, jól tette. Menjetek a helyetekre. Mielőtt a mai bibliai szakaszunkkal foglalkoznánk, szeretnék veletek megosztani, kérték többen is, hogy mondjam el azt a tapasztalatot, amit a Jóisten nekünk ajándékozott. Tudjátok azt, hogy a nagyobbik gyermekünk 2 évvel ezelőtt kiderült, hogy súlyos rákbetegsége van, és nyilván sokat imádkoztunk, és követtük a Jóisten tanácsát, és bíztunk benne, hogy a rosszból győzelmet fog hozni. És tudom azt is, hogy a gyülekezetből is, barátaink közül is, ismerőseink közül is nagyon-nagyon sokan imádkoztak érte és értünk. És a múlt héten mentünk az orvoshoz, sokadjára, és elmondta, hogy egy új orvos elmondta, hogy rákosoknál nem szokták kijelenteni azt, hogy valaki meggyógyult. Azt tudnotok kell, hogy mikor először találkoztunk a diagnózussal, akkor elmondta az orvos, hogy a ráknak 4 fázisa van, a 3. az az előszobája a halálnak, a 4. fázisnak, és a gyermekünk a 3. fázisban van. Úgyhogy az operáció után még sok operációra lesz majd szükség, a kemoterápia és minden más mellett. És a Jóisten végig megmutatta az ő szeretetét nekünk, mert ettől a diagnózistól kezdve, 2 évvel ezelőtt februárban, minden egyes újabb orvossal való találkozás egy újabb győzelem volt. Egyetlen egyszer sem kaptunk olyan diagnózist, olyan visszajelzést, hogy a gyermekünk állapota rosszabb lenne, mint előtte volt. Mindig csak gyógyult és gyógyult és gyógyult és gyógyult. És nagyon örültünk neki, hogy ő az első perctől kezdve a szívét odaszánva azt mondta, hogy azt akarom követni az egészségügyi szabályok tekintetében, amit már ismertem, amit tudok, ami a Jóisten tanácsa. És ezen a legutóbbi beszélgetésen azt mondta a doktornő, hogy rákosoknál nem mondják azt, hogy valaki teljesen meggyógyult, de a fiunkat ő gyógyultnak nyilvánítja. Azt mondja, hogy minden lelet visszafordult. Nyilván járni kell két havonta mindig újabb és újabb ellenőrző vizsgálatokra, de azt akarom, hogy velünk együtt dicsőítsétek az Istent. Velünk együtt mondjatok neki köszönetet. És hálásak vagyunk azért, mert a családunkat jobban összehozta, és közelebb kerültünk őhozzá, és szükségünk volt erre. És amikor ezt hallottuk, amikor ilyen diagnózissal, nem emlékszem már pontosan, mikor ültem a kóruson, és hallottam Karcsi prédikációját, hogy amikor az ember a legnagyobb szenvedésekben van, ha ott ülne Isten trónja mellett, azt mondaná, ezt jól tetted, a legjobban tetted, erre van szükségem. Most már tapasztalatból tudom mondani, hogy a jó Isten pontosan tudta, hogy erre volt szükségünk. És hogyha ott ülnénk a trónja mellett, a szenvedés közepette azt mondanánk, igen, Uram, igazak a te útjaid, és erre van szükségünk. Add nekünk, hogy győzelemmel jöjjünk, és közelebb kerüljünk te hozzád. Legyen hála érte az Úrnak. Mai történetünk János evangéliuma 5. fejezetében található. Az utóbbi alkalmakkor mindig olyan történetet választottam, amelyet szinte mindenki fejből ismer. Ez a történet is, Biblia nélkül is, a legtöbbünk számára jól ismerhető. Ez a történet egy beteg emberről szól, ez már a 3. beteg emberről szóló történet, emlékeztek a vérfolyásos asszonyra, aztán emlékezhettek a béna emberre, akit a Péter házának tetején keresztül engedtek le a barátai, a megváltó, a gyógyító, a nagyorvos elé. És most a 3. történet egy 3. beteg emberről szól, egy béna emberről szól, aki 38 éve volt beteg. Ott feküdt Betesda tavánál, abban a reményben, hogy meg fog gyógyulni. Olvassuk együtt János evangéliuma 5. fejezetének első versétől. Ez az én Bibliámban a 114. oldalon található. Ezek után ünnepük volt a zsidóknak, és felment Jézus Jeruzsálembe. Van pedig Jeruzsálemben a Jukapunál egy tó, amelyet héberül Betesdának neveznek. 5 tornáca van. Ezekben feküdtek a betegek, vakok, sánták, aszkórosok, nagy sokasága, várva a víznek megmozdulását. Mert időnként angyal szállt a tóra, és felzavarta a vizet, aki tehát először lépett bele a víz felzavarása után, meggyógyult, akárminémű betegségben volt is. Volt pedig ott egy ember, aki 38 esztendőt töltött betegségében. Ezt, amint látta Jézus, hogy ott fekszik, és megtudta, hogy már sok idő óta úgy van, mondta neki, akarsz-e meggyógyulni? Felelt néki a beteg, Uram, nincs emberem, hogy amikor a víz felzavarodik, bevigyen engem a tóba, és mire én odaérek, más lép be előttem. Mondta neki Jézus, kelj fel, vedd fel a te nyoszolyádat, és járj. És azonnal meggyógyult az ember, és felvette nyoszoljáját, és járt. Aznap pedig szombat volt. A meggyógyult pedig, 13. vers, a meggyógyult pedig nem tudta, hogy ki az, mert Jézus félrevonult, sokasság lévén azon a helyen. Ezek után azonban találkozott vele Jézus a templomban, és mondta neki, íme meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Ez tehát a történet, amely történetet nagyon sokan fejből ismerünk, de azért választottam ismételten ezt a történetet, mert épp ennek az embernek a betegségében szenvedő mások embernél, amikor leeresztették a tetőről, azt mondta neki Jézus, megvannak a te bűneid bocsátva. És utána így folytatja, hogy megtudjátok azt, hogy az ember fiának van hatalma, és most így fordítom, a bűnbetegségből az embereket meggyógyítani, mondom neked, kelj fel, menj haza. Vagyis azt mondja Jézus, hogy minden egyes gyógyítás azért szerepel a Bibliában, hogy a Bibliát olvasó ember, a bűnbeteg ember úgy olvassa azt a történetet, hogy megmondja neki, hogy mi a Biblia tanácsa arra, hogy a bűnbetegségből teljes egészében Isten helyreállítsa az embert. Azért van tele a Biblia gyógyításokkal, azért írja ennél a versnél, hogy az öt tornácon mindenféle beteg feküdt, mert a világ, a bűneiben veszteglő világ tele van beteg emberekkel, testi, lelki betegségekkel, Istentől távol, szerencsétlen, nyomorult állapotban. És amikor Jézus itt járt a földön, és meggyógyította ezeket az embereket, minden egyes gyógyítással evangéliumot, örömhírt hirdet nekünk ma. Azt hirdeti ma, ember, ugyanígy szeretnélek téged teljes egészében helyreállítani. Nagyon sokan ezt a tanítását a Bibliának megkérdőjelezik. Nagyon sokan nem hisznek abban, még vallásos, keresztény, hívő emberek sem, hogy Istennek az a célja, hogy ebben a földi életben tökéletessé, teljessé tegyen bennünket. Hogy megtudjátok, hogy van hatalma a bűnbetegségből teljesen meggyógyítani, azt mondom neked, kelj föl és járj és menj haza. És abban a pillanatban a betegség teljesen eltűnt a testből, teljes épséggel, teljes erőben, ruganyosságban, fiatalságban megy haza minden betege. Nem úgy van, hogy egy bizonyos fokig meggyógyítja, és azt mondja, hogy majd a mennyben befejezem. Majd a mennyben teljesen meggyógyulsz. Jézus azért jött, hogy megkeresse, ami elveszett, hogy megtalálja, ami elveszett, és hogy teljes egészében helyreállítsa azt, amit elveszett. Azért jött, hogy teljes egészében meggyógyítson mindannyiunkat a bűnbetegségeinkből. Így olvassuk tehát ezeket a verseket, hogy vajon mi az a titok, amire szert kell tennem, miben van hiányosságom, amire szert kell tennem, hogy a 38 éve béna, tehetetlen, nyomorult, nyavajás meg tudod gyógyulni, és én is meg tudjak gyógyulni. Ugye itt arról van szó, hogy van egy ember, mikor ezt a történetet olvasom, akkor mindig megkérdezem magamtól, mi hiányzik? És nagyon sokáig nem tudok rá válaszolni. Megkérdezem magamtól, ennek az embernek volt hite, aki ott feküdt a Betesda tavánál, és hitte, hogyha elsőnek lép a felfodrozódó vízbe, akkor meggyógyul. Sőt, amikor a víz felfodrozódása kezdődik, akkor elindul, hogy a látható nehézségek, a tömeg, ami ott van, és akik jobb állapotban is vannak nála, és gyorsabbak, ő mégis elindul, és megpróbál belépni a vízbe. Tudjuk ezt, mert elmondja Jézusnak, nem? Azt mondta, nincs emberem, és mire én odaérek, már más lép be előttem. Elmondja azt, hogy megpróbáltam. Hiszem, hogyha elsőnek lépek be, akkor meg fogok gyógyulni. És valami mégsem működik. Valahol mégis az erőfeszítése, vagy a gondolkodása céltéveszt. Ez az ember szimbólummal élve 38 év óta beteg, és ugyanakkor évtizedek óta meg akar gyógyulni. És nem csak úgy elmondja, hogy gyógyulás és keresztény. Keresztény akarok lenni, Krisztus követő akarok lenni, nem csak így kihirdeti magáról, nem csak felveszi a címkét, hogy vallásos ember akarok lenni, hívni akarok, hanem ott van a tó mellett, és ami erejéből telik, indul a tó felé, és lekésik róla. Hozzánk hasonlóan megtért Krisztus követőnként valló emberekhez, ott vagyunk a tónál, ott vagyunk a gyülekezetben, az életünk folyamán törekszünk, megyünk a tó felé, de közben azt mondjuk, nincs emberem, és mire odaérek, addigra más lép be előttem. Sok ember küzd ezzel. Sokan küzdünk ezzel. Érezzük, hogy mindegy, hogy hány év. Mindegy, hogy hány év nem sikerül belelépni a tóba. Nem érzem, hogy újjá lett a testem. Nem érzem, hogy új, egészséges vér áramlik a szervezetemben. Nem tapasztalom azt, hogy amire Isten elhívott, abban vagyok és abban járok. Aki nem tapasztalja azt, hogy Isten tanácsai szerint, Isten végtelen szeretetéből mondott parancsai szerint él, és győzelmi tapasztalatai vannak a bűn felett, aki nem ezzel a tapasztalattal jár, az a betesdai beteg. Mi vagyunk a betesdai betegek. Nem vagyunk lelki értelemben egészségesek, ha nincs ez a mindennapi tapasztalatunk, hogy újabb és újabb és újabb győzelem. És Istenben tökéletesek vagyunk. Ezt mondta az ember, mikor megkérdezte Jézus, hogy akarsz-e meggyógyulni, nem közvetve válaszolt neki, hogy akar meggyógyulni, hanem elkezdte mondani a problémákat. Annyira hasonló hozzánk. Hát én szeretnék keresztény lenni, de ebben a világban lehetetlen. Lehetetlen kívánsz. Nincs hozzá elég erőm. Nem vagyok elég rátermett. Nem vagyok gyorsabb, mint az itt lévő többi beteg. Hiával vagyok. És ezért aztán nincs esély, hogy sikerüljön. A betesdai beteg nagyon reálisan felhozta az összes ellenére szóló valós érvet, hogy miért nem tud meggyógyulni. Arra tekintett, hogy mi minden hátráltatja őt. A tekintete nem volt a földön. Azt nézte, hogy hogyan működik körülötte a világ. Azt nézte, amit mi nézünk, amikor nem hittel Jézusra tekintünk. Mi is elmondjuk, hogy hát olyan sok minden kísértés van ebben a világban. Olyan sokféle próba van ebben a világban. Annyi minden nehezedik ránk, hogy nem kívánhatod, Uram, azt, hogy teljes egészében Krisztusi legyek. Nem kívánhatod, hogy amikor az emberek rám néznek, mint adventista hívő emberre, vagy keresztény emberre, akkor téged lássák, ezt nem kívánhatod. Mire a tóhoz érnék, mások már megelőznek. Volt benne még egy gondolat, az, hogy ő úgy tekintett emberekre, hogy vannak olyanok, akik meg tudják ezt valósítani. Látok a gyülekezetben egy-két embert, akiknek valamilyen csoda folytán ez sikerül. Vagy úgy látszik, hogy ők jobbak, mint én. Na, azok szerencsések. Azok valamilyen módon kaptak egy plusz, de én nem vagyok ilyen szerencsés. Hogy azt mondja a világi ember, nekem nincs az a hitem ajándékban, ami neked van. Neked könnyű. Neked van a hited, és aztán a Jóisten adja neked az erőt, és így jársz keresztény életben. De nekem ez nincsen meg. A világi nehézségek, a világnak a problémái, a terhei, hogy mit látok a testi szememmel, ezek mind-mind közöttem és Isten között állnak. És hogy egy kicsit magasabb szempontból nézzük, mennyire gyönyörködik ebben az ellenség. Amikor az ellenség nézett körül, Krisztus közelében volt nyilván, mert minden percet azzal töltött, hogy valahogyan Krisztus csapdába ejtse. Amikor ő körülnézett a Betesda környékén, amikor látta, hogy hány beteg van ott, őt ez örömmel töltötte el. Gyönyörködik a szenvedésben. Emberölő volt kezdettől fogva, így fogalmazza meg János apostol. Ott van az ellenség, az ördög, a sátán, a régi kígyó, akinek a tevékenységének köszönhetjük azt, hogy tele van a világ szenvedéssel, boldogtalansággal, nyomorúsággal. És ott van a megváltó, ott jár közöttünk, ott járt akkor is a nyomorultak között, és sóvárogva várja, hogy hogyan tudná a nyomorultat megszólítani, hogyan tudná a nyomorultat meggyógyítani. Az emberek fejében ilyen Isten kép él. Olyan Isten kép él az emberek fejében, hogy Istennek a betegséghez, a nyomorúsághoz semmi köze nincsen, nem ő az ok, hanem ő az, aki a betegséghez, nyomorúsághoz úgy viszonyul, hogy próbálja azt megszüntetni minden erejével. Minden percben azon munkálkodik, hogy valahogyan megmentsen bennünket. És közben az ellenség pedig azon, hogy minket tönkre tegyen. És azt is sikerült elérnie az ellenségnek, hogy úgy nézzünk rá, hívő emberek Istenre, hogy azért jött ránk a nyomorúság, mert valami bűnt követtünk el, és ezért most Isten haragszik, és amíg a bűnt nem tisztítjuk ki, addig nem mehetünk közel a haragvó Istenhez. És majd, ha kitisztítjuk a bűnt, akkor közel mehetünk hozzá. előbb akarunk meggyógyulni, mintsem a gyógyítóhoz mennénk. Azt mondjuk, beteg vagyok, meggyógyítom magam, aztán elmegyek az orvoshoz. Mert akkor már nem fog haragudni. Érdekes ez, nem? Így gondolkozunk keresztény emberek. Ahelyett, hogy azt mondanánk, beteg vagyok, nem tudok magamon segíteni, elmegyek és megkeresem az orvost. Elindulok, hogy megtaláljam az orvost, hogy közelítek felé. És azt mondja Isten, közelítsetek Istenhez Jakab által, és ő közelíteni fog hozzátok. Ez az ember ugyanúgy érezte ott a betesdai tornácok egyikén, hogy emberektől kivetett, magányos, egyedüli, egyedül hordozza a szenvedését, igazából senkivel sem tudja megosztani, és Istentől is kivetett. Távol van Istentől, hiszen azért beteg. Azért nem tud a 38 éves állapot változni. És közben, milyen érdekes, nem? Miközben ezt gondolta, közben a legközelebb volt hozzá Isten. Ott volt mellette karnyújtást mire. Isten valamennyiünk mellett ott van karnyújtásnyira. Amikor a legnagyobb problémád van, betegséggel, házassággal, gyermekneveléssel, munkahelyjel, a hitbeli fejlődéseddel, amikor úgy érzed, hogy teljesen távol vagy Istentől, akkor maga a személyes megváltó, maga Jézus Krisztus a legközelebb van hozzád, pedig te arról nem tudsz. Mert nem látod a testi szemeiddel. Hogyha picit még megvizsgáljuk azt, hogy hol tévesz célt a betesdai beteg, azt is mondhatjuk, hogy volt hite, ebben nem különbözik tőlünk, és azt gondolta, hogy ha eleget tesz valamilyen követelménynek, akkor meg tud gyógyulni. Az volt a követelmény, hogy hinni kell a tó csodatévő, gyógyító erejében, és bele kell lépni a tóba. Oda kell menni hozzá, és be kell érni. Ha ez megvan, akkor megvan a gyógyulás. Ez az ember, tudjuk ugye később, amit olvastam a 13. versben, vallásos ember volt. A kora elérhető, legigazabb vallási rendszerét követte, hiszen a gyógyulás után kétség kívül felment a templomba, és elvitte az áldozatot. Ismerte a vallást. Ez az ember ismerte a vallást, ismerte a követelményeit, de nem ismerte az Istent. Azt írja Ellen White, nagyon sok olyan keresztény van, aki pusztán csak egy hitelméleti rendszert ismer, de sohasem ismerte meg a személyes megváltót. Amíg nem ismerjük meg a személyes megváltót, amíg nem beszélünk vele négy szem közt, amíg nem halljuk a nekünk szóló, egyénre szabott tanácsát, addig lehetetlen Krisztusinak lennünk. Amíg egy vallási rendszer igazságában, ami különben igaz, egy vallási rendszer gyönyörű eszmei harmóniában bízunk, addig reménytelen állapotban vagyunk. Pál apostol azt mondja, a tudás felfuvalkodottá tesz. Egyedül az Isten és az én közöttem lévő szeretet kapcsolat az, ami az embert megmentheti. Semmi más esélyünk nincsen. Vajon megismerjük-e azt a Jézus Krisztust, aki ott jár a világ kórházában, a betegek között, és azt akarja, bárcsak meglátná az én arcomat. Bárcsak hallaná az én szánakozó, sajnálattal, szeretettel, megmentő szándékkal teli hangomat. Ez a szenvedő bűnös. Bárcsak egyszer meghallaná ezt a hangot. Bárcsak egyszer meglátná ezt az arcot. Mert ha ez sikerül neki, ha valaki Istent megismeri, Istenhez egy picit közelebb kerül, akkor megmentve menthetetlenül Isten magához vonza őt. Persze azt mondjátok erre, a betesdai betegnek könnyű volt, mert ott volt mellette Jézus fizikailag. Oda ment hozzá, amikor meghallotta a történetét, hogy már milyen hosszú volt a beteg, megkereste a legnyomorultabbat, és oda ment és szólt hozzá. Itt is megállnék egy pillanatra. Ebben is nagyon nagy bátorítás van. Megkereste a legnyomorultabbat. Megkereste azt, aki a legtávolabb, legmesszebb érezte magát Istentől. Mindannyian kívülről tudjuk, olyan Istenünk van, aki szánakozik fölöttünk, minél nyomorultabb az állapotunk, annál jobban sajnál bennünket. Ilyen Isten képünk van, amikor a bűneidre tekintesz, amikor a verességeidre tekintesz, akkor az jut eszedbe, hogy Jézus sajnálkozik rajtad, és hogy szánakozik rajtad, és hogy meg akar menteni. Nem lehet emberi szavakkal leírni ezt. Lehetetlen, hogy mennyire szeret bennünket. Azt tanultuk a múlt héten, hogy a Bibliának a gondolata, a Bibliában megfogalmazott gondolatok, azok nyilván az Isten gondolatai emberi gondolatokkal kifejezetten, hát sérült gondolatok. Nem tudja az emberi nyelv kifejezni azt a csodálatos, isteni, tökéletes szeretetet, ami Istenben van. Ezért van szüksége Istennek olyan sokféle emberre, olyan sokféle gondolkodásmódra, mert mindegyik gondolkodásmód különbözik a másiktól, és egy másik pozitívumát emeli ki az isteni szeretetnek, és így talán, most hát biztosan, mert Isten gondolta ezt el, biztosan remény van arról, hogy minden ember talál a Bibliában olyat, ami Isten szeretetét az ő lelkében kirajzolja, kiábrázolja. Egyedül Jézus Krisztus szeretete tudja az embert meggyógyítani, az arról szerzett tapasztalat. És hogyha nem halljuk a hangját, ahogy a betesdai betegnél ő hallhatta, és ő láthatta az arcát. Nem tudjuk elképzelni azt az arcot és azt a hangot, de majd látni fogjuk színről színre, és majd hallani fogjuk. Erre vágyakozunk valamennyien. De tudjuk azt, hogy mit tett értünk, amikor nem tudod azt, hogy Jézus mennyire szeret téged, a bűneid ellenére mennyire szeret téged, akkor elég, hogyha arra gondolsz, azon elmélkedsz, hogy mennyibe került neki az, hogy kimutassa ezt a szeretetet. Hogy hogyan ment végig, nem csak a keresztfához vezető szenvedés útján, hanem egész életében mennyi bántalmazást, mennyi meg nem értettséget, mennyi szenvedést, és utána mennyi fizikai kínzást és lelki tortúrát viselt el, mint egy bárány, csendesen és halkan, csak azért, hogy valamelyes nekünk vakembereknek fogalmunk legyen arról, hogy Isten a szeretet, Isten nem a haragvó atya, Istent a bűn, haragítja föl, de sohasem haragítja föl a bűnös ember. Sohasem. Jobban szeret bennünket bármely földi anyánál, földi atyánál. Ezt akarja velünk megértetni. Ezért járt körbe, ezért mutatta be, hogy milyen az Isten. Ez az egyetlen dolog, ami az embereket meg tudja gyógyítani. És a másik, ami az embernek a szívét összetöri, az az, akármilyen egyéni tragédiák, akármilyen tapasztalatok vannak, hogy Jézus nem csak odaadta az életét, hogy minket megmentsen, hogy ezzel kimutassa, hogy mennyire szeret bennünket, hanem Jézus személyes tapasztalatot szerzett arról, hogy milyen az, amikor olyan állapotban van az ember, mint amilyen állapotban én vagyok, vagy te vagyok. Gondoltatok már erre? Ő ismeri tapasztalatból, így mondom, volt ugyanabban a helyzetben, amilyen helyzetben most te vagy. Ő az egyetlen olyan valaki, az olyan barát, olyan testvér, olyan atya, aki 100%-os mértékben ismeri a te tapasztalatodat. Soha nem vagy egyedül. Amikor arról beszélsz neki, hogy ilyen nehézséged, ilyen szenvedésed van, ő tapasztalatból ismeri ezt. Bűneidet, betegségeidet, bűneimet, betegségeimet hordozta. Nem mint egy, bocsánat a profán hasonlat, egy hátizsákot, hanem úgy mondja a Biblia, testében. Amely testben itt a földön élt, abban a testben élte meg a te betegségedet és a te nyomorúságodat. tökéletesen ismeri a helyzetedet. És azt mondja, én ismerem ezt a tapasztalatot, és azt szeretném, hogyha teljesen letennéd azt, ami téged szorít, szorongat. Mert én azt miattad jártam végig, te helyetted. Hogy is mondjam, nem az én bűnöm, nem az én betegségem, nem az én hiányosságom, amit átéltem és amit hordoztam a testembe, hanem személyesen a tiéd. Nem tudom ezt jól kifejezni. Ő már végigélte azt a próbát, amit te ebben a pillanatban végigélsz, és abban a próbában ő győzedelmeskedett, és azt mondja, ez most a tiéd. Ebben a pillanatban úgy tekint ránk az Isten, hogy a Jézus Krisztus győzelme az a tiéd. Ebben a pillanatban tökéletes vagy. Azt mondod, hát ne. Eddig jó volt a prédikáció, Józsi, de most már nem. Nem vagyok még tökéletes, hirtelen haragú vagyok, türelmetlen vagyok, irigy vagyok, és a többi, és a többi. Falánk vagyok, és a többi, és a többi. Hogy mondta Ciet, hogy tökéletes vagy? Hát itt válik el a betesdai beteg, aki meggyógyul, meg a Krisztus követni próbáló keresztény, akiből sohasem lesz olyan, mint Krisztus. Tökéletes vagy. Azt mondta Krisztus, mondom neked, vedd fel a te nyoszoljádat és járj. Mondom neked, egészséges vagy. Elhiszitek ti ezt? Ezért van ez a történet a Bibliában. Mert amikor te azt gondolod, ott feküdve a Betesda tornácán, és ott van Krisztus, azt mondom neked, hogy te tökéletes vagy, meggyógyultál testileg és lelkileg, akkor a betesdai beteg fogja a nyoszonyát, és felveszi, és elindul. A másik ember meg eseri azt mondja, hogy hát ezt hogy mondhatod, Uram? Hát azért nem látod, hogy még türelmetlen vagyok? Nem látod, hogy a hús a csontjaimon teljesen már az izom vékony, és ezen nem lehet járni? Nem látod, hogy ez teljesen alkalmatlan mindenre? Itt válik el. Vedd a te ágyadat, a te pokrócodat, a te nyoszonyádat, vedd a te lényedet úgy, ahogy van, és járj teljes lelki egészségben, tökéletességben. Most. Most. Amikor hallod ezt. Ez egy óriási örömhír. Ez az Istennek a szent lelke. Ezt mondja nekünk, ne arra nézz, aki vagy, hanem halld az én tanácsomat, az én törvényeimet, és cselekedd. És ne tekints arra, hogy alkalmatlan vagy arra, hogy cselekedd. Ez az evangélium. Itt dől el. Akarjuk mi cselekedni? Azt mondta Jézus, ez volt a kérdésem, milyen érdekes. Akarsz-e meggyógyulni? Hát milyen kérdés ez? Ez felháborító kérdés, nem? Akarsz-e meggyógyulni? Hát miért kérdezel ilyet, hogy akarsz-e meggyógyulni? Itt vagyok évtizedek óta, azon küzdök, hogy bejussak és meggyógyuljak. Akarsz-e meggyógyulni? Ebben két dolog is van, vagy több is, de csak kettőt azért hagyom nincsek. Az első dolog az az, hogy akarta hallani Krisztus azt, hogy kimondja ez a beteg ember Krisztusnak. Kimondja a beteg ember Krisztusnak, hogy meg akarok gyógyulni. Szeretnék teljesen egészséges lenni. Azt akarta, hogy ez az ember imádkozzon az egyedül igaz, személyes Istenhez. A betesdai beteg ott, a tó tornácán, bár nem kérte tőle Isten, hogy higgyen benne, nem is ismerte, hogy ki az. Az általa, bár vallásos volt, az általa addig nem ismert személyes Istenhez imádkozott. Úgy imádkozott, ahogy imádkozni kell. Elmondta a nyomorúságát. Elmondta, nincs emberem. Elmondta, hogy mikor meleg, nem érek oda. Elmondta, hogy nyavajás vagyok és tehetetlen. És ez a nyavajáról, tehetetlenségről szóló, beszámoló ima volt az, és csak ez lehet semmi más a világon, ami beajánlotta őt Istenhez. Az alkalmatlansága. Az ember alkalmatlanságának, tehetetlenségének tudata az, ami beajánl bennünket a lehet, hogy ismeretlen személyes Istenhez. Nekünk is erre van szükségünk, hogy személyesen mondjuk el Istennek, akarsz-e meggyógyulni, akarsz-e tökéletes lenni, akarsz-e békességben élni, akarod-e ismerni azt a tapasztalatot, hogy Istennel jársz, és én a társad vagyok. Akarod-e ezt a tapasztalatot? És akarja hallani. Nem azt kéri, hogy addig ne mondd el neki, amíg nem hiszel benne. Nem kéri ezt. Nem kéri ezt. A hit Isten ajándéka. Akinek még ez az ajándék nincs meg, nincs kivetve Istentől. Isten csak azt kéri, hogy mondd el neki az ajánló leveledet, az pedig az, hogy nyomorult vagyok, beteg, nyavajás, szegény és mezítelen. Ez az ajánló levél. És akkor ő majd ad neked mindent, amire szükséged van. És a másik ebben a kérdésben, akarsz-e meggyógyulni? Akarsz-e meggyógyulni? Én azt gondolom, hogy sok olyan keresztény van, aki azt mondja, akarok keresztény lenni, de voltak éppen valójában nem akar. Nem tudom, értetek, mit akarok mondani ezzel. Az angolban nagyon szépen írja Ellen White, nem tudom lefordítani jól, de majd megpróbálom, hogy amikor ez a beteg ember akarni, felállni, akkor történt meg a változás. Isten munkálja bennünk az akarást, de hiába munkálja bennünk az akarást, ha mi nem akarunk akarni. Értitek ezt? Az embernek szerepe, munkája van az ember megmentésében. Azt mondja Pál apostol, legyetek munkatársai az Istennek. Mind a kettőnek van szerepe. Amikor leengednek egy szakadékba esett emberhez, egy kosarat, egy kötélen, minden készen van. És azt mondják be neki, most lépj be a kosárba. Mondhatja azt, Uram, tedd meg, te teszel mindent, az üdvösség teljesen a tiéd, nekem semmi szerepem nincsen benne. Ha nem lép be a kosárba, soha nem fogja tudni, még az isteni erő sem őt felhúzni. Lehetetlen. Be kell lépnie a kosárba. Azt mondta neki, akarsz meggyógyulni? Vedd fel a nyoszoljádat. Vedd fel a nyoszoljádat. Nem azt mondta, akarsz meggyógyulni? Akkor most meg vagy gyógyítva. Teljesen épp lettél. Hanem azt mondta, vedd fel az ágyadat. Ebben az van benne, mint ami a kos, lép be a kosárba. És nekünk ez a feladatunk. Ilyen egyszerű. Mennyire elintézett a végtelen szeretetében Isten mindent, hogy megmentsen bennünket. Munkálja bennünk az akarást, az azt jelenti, hogy az akarat erőnket ébrezgeti, hogy akarjunk már. De mi annyira gyengék vagyunk, az akaratunk teljesen rossz irányba mehet. Az munkálja bennünk az akarást, méghozzá a jóra való akarást, és várja azt, hogy mozdítsuk meg, amennyire tudjuk, erőnkhöz képest a tagjainkat. A Szent Lélek emberi képességeken keresztül munkálkodik. Ez azt jelenti, hogy ha nem mozdulok meg, akkor nem lehetek szent. Mert van izomerőm, tudok menni, tudok beszélni embereknek, meg tudok menni, meg tudok tenni szívességek nekik, de azt mondom, szent vagyok, és nem mozdulok. Lehetetlen. El kell indulnom, meg kell mozdulnom. Akarnom kell azt, hogy Isten akaratával egyező dolgot tegyek. A betesdai beteg nem Isten akaratával egyező dolgot akart tenni, mikor be akart menni abba a tóba. Lehetetlen, hogy Isten angyalának, igaz angyalának, vagy Istennek a szándéka lenne az, hogy úgy gyógyuljanak meg emberek, hogy egymást tapossák le, és van, aki a parton hal meg, mert az utolsó erejében is még rátaposnak, vagy átgázolnak rajta. A mi Istenünk nem az űrzavar Istene. Ő nem ebben látja a gyógyítást. Ő abban látja a gyógyítást, hogy amit ő mond, vedd a te nyosziádat, annak akarjunk engedelmeskedni. Ez is kulcsfontosságú. Nem csak egyszerűen a Szent Lélek súgja magától, hogy mit kell tennem, merre kell, hogyan kell mennem, hanem meg kell ismernem azt, hogy mit mond ő. És amit megismerek, hogy mit mond ő, vedd a nyosziád és menj, most menj és járj igazságban, most szeresd atyádat és anyádat, és a többi, akkor én ezt akarom tenni. És amikor én ezt akarom tenni, akkor isteni erő fogja átjárni az egész lényemet, és tapasztalatból fogom tudni azt, hogy milyen az igazságban járni. Milyen az meggyógyulni. És ez a történet nem csak az egyénekről szól. Ez a Laodíciáról is szól. A Jelenések könyve 3. fejezetében a 7. levél, ami megértésünk, hitünk szerint a keresztény korszakokat sorolja végig, és az utolsó korszak a Laodíciabeli gyülekezet korszaka az, amikor Isten azt mondja, hogy te sokat felsorolt, te nyavajás vagy. Te nyavajás vagy. Te ott fekszel a nyoszolyádon, megmozdulásra képtelenül. De én szeretnélek téged, mint gyülekezetet is teljes egészében meggyógyítani. Az pedig csak úgy lehet, hogyha a tagok személyesen ismernek engem, hogyha a tagok személyesen keresik, hogy én mit mondok nekik, és személyesen akarják azt az utat járni. És ha ezt az akarást, ezt a szándékot látom rajtuk, és megteszik, és indulnak, akkor az összes többit kiegészítem. Meglepődtem, mikor készültem, azt írt Ellen White, én mindig azt hittem, mert igaznak tartottam, hogy az ember nyugodtan mondhatja azt, én megteszem, ami rajtam múlik, mint ember, aztán az Isten majd hozzáteszi, aminek rajtam múlik. Tökéletesen rossz. Tökéletesen rossz. Mert ebben nincs benne az, hogy Isten munkálja bennünk az akarást. Ugye, hogyha megteszem azt, ami rajtam múlik, az nem az Istennek tehát az nem az Istenem múlik, ezt mondta, de ilyen nincsen. Minden lélegzetvétel, minden képesség, minden erő, minden jó szándék, az tőle van. Az első pillanattól, az alfától, az omegáig az ember és az Isten együtt járnak. Érdekes. Emberi erőfeszítés önmagában nem gyógyít, ha csak oda akarok jutni, és nem ismerem Istent. Az isteni erőfeszítések az ember együttmunkálkodása nélkül képtenek gyógyítani. Isten azt mondta neki, vedd a te ágyadat és járj, ha ő nem vette volna, akkor nem tudta volna Isten őt meggyógyítani. És itt gondolok arra, hogy a bűnbetegségéből. Gondolok arra, hogy a bűnbetegségből lehetetlen meggyógyulni az ember akaratának odaszánása nélkül. És végezetül még annyit, hogy ugye a 13-as, 14-es fejben még arra visszautal Jézus, amikor találkoznak a templomban, és ebben is a hit általi megigazolásnak egy tanítása van, meggyógyultál, menj el, többet ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Meggyógyultál, menj el, és naponta találkozz velem, naponta élj velem, naponta beszélj hozzám, naponta igényeld az erőmet, és naponta gyógyulj meg. Naponta járj egészségben, hogy aztán az örök életben találkozhassunk. Kívánom mindannyiunknak, hogy életünk részévé tudjuk tenni ezt, hogy helyesen lássuk és helyesen éljük meg, hogyan kell Istennel együtt munkálkodni azon, hogy meg tudjon minket teljes egészében menteni, és végül együtt élhessünk az örök életben. Amen. Szerető mennyei jó atyánk, Jézus Krisztus nevében köszönjük néked, hogy szerető, megmentő Istenünk vagy. Köszönjük, hogy te mindenkor közel vagy hozzánk. Köszönjük, hogy szánakozol. Köszönjük, hogy megmenteni kívánsz bennünket. És köszönjük, hogy tapasztalatokat akarsz adni nekünk, amelyeket csak tőled kaphatunk egyen-egyenként. Kérünk téged, hogy űzz el tőlünk minden hamis gondolatot, add, hogy tisztán láthassuk azt, hogy te a szeretet Istene vagy, hogy tisztán láthassuk azt, hogy te
az isteni erőt akarod kölcsönözni, összekapcsolni az emberi erőfeszítésekkel, és hogy te mindent elkészítettél. Köszönjük, hogy tapasztalatból ismered minden nehézségünket. Köszönjük, hogy teljes egészében helyre akarsz bennünket állítani, és hogy örök élettel akarsz bennünket megajándékozni. Kérünk téged, hogy segíts nekünk, hogy több időt töltsünk te veled személyesen. Segíts nekünk, hogy világosságunk legyen, és szeretet éljen a szívünkben te általad. Jézus Krisztus nevében. Amen.